19. fejezet. A fölkerő nap újra a falon láthatta az egri vitézeket, de a vár körül még annyi volt a holttest, hogy a dervisek nem győzték hordani. Az ágyuk hallgattak. Maga az égi nap is dideregve kelt a hidegben, s a város a völgyekkel együtt toronyig érő ködben ült. A köd csak 8 óra tájban oszlott el, akkor a nap, mintha még egyszer vissza akarná varázsolni a tavaszt, derült kék égből enyhén sütött alá. A várbeliek is takarították a halottaikat. A parasztok és az asszonyok sarogjákon és az ókaputól szekéren hordták őket össze. Bálint pap temetett. Márton pap a haldoklókat látta el utolsó kenettel. A fölkelő nap világosságánál látni lehetett, hogyan gyülekeznek a vár felé a távoli hegyekről a különféle török dandárok. Látni lehetett, hogy egybevonják az összes hadinépet. Mihelyt valamennyien együtt lesznek, a teljes hadierővel rohanják meg a mindenfelől romlott várat. A vitézek az éjjel a hosszú harc után mély és hosszú álmot aludtak. Dobó engedte őket csak, hogy a bástyák körül kellett hálniuk. A bástyákon csupán egy-egy őr vigyázott, s a tisztek is halálhoz hasonló mély alvásban pihentek azon az éjszakán. Bornemissza még 8 órakor is úgy aludt a béka ágyú alatt, hogy sem a trombita szó, sem a jövő menők zaja nem ébresztette fel. Egy pokrózba volt belecsavarodva, s hosszú barna haja a dértől fehér lett. Megcsei kendőt terített a fejére, s a maga köpönyegét takarta reá. Dobó az öblös ágyukat és a mozsarakat apró vasszeggel töltette meg. A romlások elé néhol kővel megrakott kocsikat vontatott, másút hordóval, gerendával, bőrrel s más effélével tömetett. A falak párkányát a kőmívesek egyes helyeken lefaragták, hogy az ostromlétrák könnyen ne kapcsolódjanak. A falak tetejét meghordták kővel, a konyháról minden üstöt és kondért kihortak és megtöltötték vízzel. A bástyára az üstök mellé minden szurkot kihortak, ami csak a várban található volt. A palotán volt óncsatornát darabokra tördelten osztották széjjel az ágyukhoz. A mészárosoknak délre ökröt kellett sütniük nyárson. A kenyeret kihorták a piacra, ahova a várakozók és pihenők szoktak összegyűlni. Összerakták halmokba. Mihály a cipósdeák nem bánta már, akárki akármennyit falatoz belőle. Szép barna dolmányba, sárga csizmába öltözve jelent meg a piacon a sütőknél, csak ennyit jegyzett be a papírosába. Október 14-e, 700 cipó. Ez alatt pedig gyűltön gyűlt a török. A hegyekről és dombokról tarka népáradat ereszkedett lefelé. 10 órakor a várpiac trombitása összehívót fújt. A várnépe egybe gyülekezett. Csupa bekötött fejű, bekötött kezű ember. Ha egyéb nem, egy ujja a jobb kezén be van kötve. De hát, aki mozogni tud, a falakon fog mozogni. A piac közepén templomi selyem zászlók lobogtak. Egyiken Mária képe, másikon Szent István király, a harmadikon Szent János. Kopott fakózászlók, a bástyává épített várbeli templomból valók. A papok egy asztalból hevenyészet oltárnál álltak. Viola színű miseruha volt rajtuk, az asztalon szentségtartó. A várbeliek tudták már, hogy mise lesz. Kellett volna az előbbi ostromok előtt is, de Dobó nem engedte, hogy a halottak szentségét emlegessék. Csak próbálkozások ezek, szokta mondani. Mikorra a teljes ostromra kerülne a sor, itt lesz a király hada. De most már nyilvánvaló volt, hogy itt a vég. Mindenki kimosdva, kikefélkedve, a legszebb ruhájában ment az Isten tiszteletre. A tisztek, a virágok minden színében, piros csizmásan, sarkantyúsan, a bajuszok kipödörve, a sisakjukon toll. Megcsein testhez simuló új acéling ragyogott. Az oldalán 2 kard, az egyik a kígyós kard, amellyel csak ünnepen szokott járni. Bornemissza Gergely hegyes acélsisakban jelent meg, a sisak ellenzőjén 3 fehér darutól. Ezüst madárláb tartotta azt a 3 tollat. A mellén is vas, a karjain piros bőrdolmány. A kezén selyemkesztyű, amely kívül apró acélláncszemekkel van borítva. A nyakán aranyhímzetű kihajtott gallér. Zoltai nem is állta meg megjegyzés nélkül. Devőlegényes a gallérod. A feleségem munkája, felelte komolyan Gergely. Nem is a török tiszteletére vettem fel, hanem a haláléra. Zoltain is harci bőrdolmány volt, s a két kard az oldalán. Sisakjának nem volt rostéja, hanem az acélrudacska nyúlt le belőle az orra hegyéig. Körös körül drótfátyol hult a nyakára, valami spáhi tiszté lehetett az a sisak. A várbeli kótya vetyén vette, mikor az első kiütésük volt. Fügedi talpig vasban jelent meg, a szeme zavaros volt, fogfájásról panaszkodott. Annál jobban ütöd a törököt, vigasztalta Zoltai. Jó, ha a vitéz ilyenkor mérges. Mérges vagyok én enélkül is, morogta Fügedi. Petőn csak sisak volt és szarvasbőrdolmány. Lóháton ült, mert még mindig nem bírt járni. Az egybegyűltek háta mögé állott, és onnan intett a kardjával üdvözlést a főtiszteknek. A többi is a legjobb ruháiba öltözött. Nem a misére öltöztek, mert még akkor nem is tudták valamennyien, hogy mise lesz, csak éppen mindenki érezte, hogy ez a nap az utolsó. S a halál, akármilyen csúnyára festik is, nagy tiszteletű úr. Akinek nem volt más ruhája, csak a mindennapos, az is kipödörte, kiviaszkozta legalább a bajuszát. Már csak dobó hiányzott. Ragyogó páncélöltözetben lépkedett elő. A fején aranyos sisak, a sisak csúcsán hosszú sastól, az oldalán széles égköves kard, a kezén félig lemezes, félig ezüst láncszemekből alkotott vaskesztyű, a kezében aranyozott végű, vörös bársony markolatú lándzsa. A két apród mögötte hasonlóképpen talpig vasban, az oldalukon rövid kard, a hajuk a sisakból kihullámozva omlott a vállukra. Dobó megállt az oltár előtt, és levetette a sisakját. Hogy a két pap nem tudott beszélni, megcsei szólott a népnek. Testvéreim, mondotta a sisakját a karjára véve. A tegnapi ostrom után látjuk, hogy a török minden hadát összevonja. A mai napon minden ellenséges erő összepróbálkozik a mi erőnkkel. De ahol az Isten van, az ő akarata ellen hiába tör akár a világ minden pogánya is. A szentségben, amit itt látunk, tudjuk, hogy az élő Jézus van jelen. Velünk van. Boruljunk le és imádkozzunk. S a vár népe egyszerre letérdelt. Megcsei a pap helyett elkezdte az imádságot. Mi atyánk, Isten! Halkan rebegték mondatonként. Mikor az áment is elmondták, hosszú ünnepi csönd támadt. Márton pap Megcseihez hajolt, s elmondta neki, mit szóljon tovább. Megcsei felkelt és szólt ismét. Istennek ez a két hű szolgája most azért emeli fel a szentséget, hogy mindnyájunknak teljes bűnbocsánatot adjon. Az óra szorosabb, hogy sem meggyónnunk lehetne. Ilyen órában az egyház megadja a feloldozást gyónás nélkül is. Csak magatokban bánjátok bűneiteket. S újra letérdelt. A minisztráló fiú csengetett. Bálint pap fölemelte a szentséget. A nép lehajolt arccal hallgatta, amint az ag pap a feloldozás szavait rebegi. Mikor újra fölemelték az arcukat, a szentség már vissza volt téve az asztalra, s a pap a két kezét áldásra kiterjesztve, könnyes szemmel, mozdulatlanul nézett a tiszta ég magasába. A szertartás végeztével Dobó föltette újra a sisakját, fölállott egy kőre és szólott. Isten után nekem van szavam hozzátok. Ezelőtt 34 nappal megesküdtünk, hogy a várat meg nem adjuk. Eskünket megállottuk. Úgy dacolt a vár eddig az ostrommal, mint tenger viharával a tengerben álló kőszikla. Most az utolsó próba következik. Az Istent hívtuk segítségül. Bűntelen lélekkel, halálra készen kell küzdenünk a várnak és hazánknak megmaradásáért. Példátlan az a küzdelem, amellyel eddig megtartottuk a várat, s példátlan az a gyalázat, amely itt a törököt eddig is érte. Bízom a fegyverünkben, bízom a lelkünk erejében, bízom Szűz Máriában, aki Magyarország patrónája, bízom Szent István királyban, akinek a lelke vele van mindig a magyar nemzettel. És legjobban bízom magában az Istenben. Induljunk, testvéreim! Megperdült a dob, és megharsant a trombita. A vitézek acélos erővel ragadták föl a lándzsáikat, és csoportokban oszlottak széjjel. Dobó lóhátra ült, két apródja szintén lovon követte. Dobó fenn körülnézett mindenfelé. Látta, hogy a török lovak nagy csoportokban katonák nélkül legelnek az egri dombokon. Körös körül mozgó láncsa erdő, a török tengerként özönli körül a várat. S látni lehetett a király széke dombon a két pasát is. Ali pasa rengeteg sárga dinnye formájú turbánban, sápat vénasszony arc. A másik pasa nagy, ősszakálú óriás. Kék sejem kaftán van mind a kettőn, de Alié világosabb. Az övük betűzött fegyverek gyémántja fehér szikrákat vet minden mozdulatuknál. A bégek pompás lovakon ülve vezették a hadakat, az agák meg a jaszaulok ültek még lovon, a többi mind gyalog, a török hadizászlók között feltűnő volt egy nagy fekete lobogó. Azt még nem látták a várbeliek. Csak a tisztek értették, mit jelent az a fekete lobogó. Nincs kegyelem, halálfia minden teremtett lélek a várban. Déltájban megdördültek a török ágyuk, s megharsant a két török tábori zenekar. A levegő megtelt füsttel, a vár megreszketett az Allah Akbar kiáltástól. Arra meggyújtották bent is a tüzeket. A parasztokat, asszonyokat s egyéb bemenekült népet dobó mind az üstök és falak mellé rendelte, de még a betegek is kívánszorogtak. Aki csak megbírta lábán állni, az is elhagyta a fekvőhelyét, hogyha egyebet nem tud segíteni, rendelkező kiáltást vagy hívást kiáltson tovább. Volt olyan, akinek mind a két karja fel volt kötve, s mégis előballagott. Odaállt egy tűzrakáshoz, hogy a lábával tologassa az üst alá időnként a fadarabokat. A belső házakban nem maradt senki, csak a gyermekek, meg a palotában két asszony. Balogné, szegény Balogné. A fiát vitézi iskolába adta, nem merte kérni dobót, hogy ne szolgáltasson vel az ostromban. Gyönge még a gyerek, hogy áll meg a pogány fenevadak fegyvere előtt. De azért soha egy vonása sem árult el, hogy félti a gyermeket. Dobóvas akarata még az ő aggodalmát is lekapcsolta. Nem mert lélegezni, ha dobó ránézett. Úgy volt, mint a katonák. Dobó szavára gépies engedelmességgel mozdult minden. Az emberek elvesztették az akaratukat. Az ő akarata szállt meg mindenkit. Szava se kellett, csak intése, s az emberek tagjai aszerint mozdultak. Mi lett volna a várból, ha dobónak csak egy hajaszála is félelemtől rezdül? Óvatosságra intett mindenkit. Páncélt, vértet, sisakot öltetett mindenkivel, de mikor a halál megjelent a falon, személyválogatás nélkül vezette ellene a várnépét. Senki se becsesebb a hazánál. A szegény asszonynak az ostrom napjai gyötrelmesek voltak. Reszketett minden reggel, mikor a fia dobó mellé csatlakozott. Aggodalommal leste minden órában, hogy nem éri-e golyó. Micsoda öröm volt neki, valahányszor Kristóf aprót felváltotta a szolgálatban, s a fia fáradtan és puskaportól szennyesen lépett a palotába. Mindig tárt karokkal és csókkal fogadta, mintha távol útból tért volna haza. Mosdatta, füröztötte, sejmes hosszú haját fésülte, kefélte, s eléje adott minden jót, ami csak a konyhán találkozott. Ki halt meg, kisebesült meg a tisztek közül? Ez volt mindig a két asszony első kérdése. A fiú nem tudta, hogy Éva kicsoda. Azt gondolta, valami egri úriasszony, mint a többi, s hogy az anyja a palotába vette segítségnek. Hát csak elmondta a híreket. A hírek mindig a halottak felsorolásával kezdődtek, s Gergely bácsi dicséretével végződtek. Hogy az a Gergely bácsi miket ki nem talál, tele volt a lelke Gergely bácsinak a csodálatával. Elmondta, hogyan hány törökkel látta küzdelemben, s micsoda fortélyokkal vert le, külön minden törököt. Éva visszafojtott lélegzettel sápadtan és büszkén, de mindig könybelábadó szemmel hallgatta. Csak akkor mosolyodott el, mikor a fiú odaért az elbeszélésben, hogy a török nem bírt azzal a csodálatos Gergely bácsival. A két asszony az ostromok vihara alatt sírva, remegve állt az ablaknál. Egy kis nyíláson át nem láthattak egyebet, csak az ide-oda futkosó népet. A füstöt, a fel-fel pirosló tüzet, azután, amint a borbélyok kihordják a sebkötő gyolcsot, s halomba rakják, s kihordják a vizes tálakat, megtöltik tiszta vízzel. Aztán egyszer csak hozzák a sebesülteket egyenként, egyre sűrűbben és véresebben. És akkor minden figyelmük a sebesültekre fordult. Jaj, ismét hoznak valakit! Nem Balázs, nem Gergely, hála Istennek! Ismét hoznak! de hát ha azért nem hozzák egyiket se, mert a temetőgödörhöz vitték. S még csak azt sem mondhatják, Isten veled. És Évának az agg, félnyomorék apja is itt van. Sokszor látja őt végigbaktatni a palota útján. A vállán akkora íj, mint ő maga. A puzdrája hol üres, hol tele van nyillal. Úgy szeretne kikiáltani, apám, édesapám, vigyázzon magára jól kegyelmet. Mikor az ágyuk ezen a napon megdördültek, a két asszony könnyezve borult egymás nyakába. Imádkozzunk, húgom, imádkozzunk, néném. S letérdeltek, arccal a földre borultak, imádkoztak. S velük együtt imádkozott a távolban szanaszét felső Magyarország minden vidékén másfél ezer asszony minden nap, minden éjjel. És kicsin gyermekik ezek kapcsolódtak össze a távol menedékein. Imádkoztak az ártatlanok édesapáért, aki egerbe van. Jó Isten, tartsd meg az életét édesapának, hozd vissza nekünk édesapát. Pokoli dörgés, dübörgés, ágyú duhanások, trombita harsogás, Jézus kiáltozás, Allah ordítozás, befelé terjengő nehéz füstfelhők. Már hozzák az első sebesülteket, vértől fekete sarogján hozzák az elsőt, fiatal, sápadt katona. A lába térdben van ellőve. A borbélyok nagyjából bekötik. Minek vesződnének vele, csak egy-két órai reménységnek kötik be a lábát, aztán úgy is elvérzik. S hozzák a másodikat, harmadikat és negyediket. Az egyiknek az egész arca egy véres roncs, a két szeme hiányzik, fogai kilátszanak az arcából, a másiknak a nyakában nyílvessző áll. Azt kell kimetszeni. A harmadik a jobb oldalára tapasztja a kezét, csupa vér a keze. Ujjain át vastag zsinórokon bugyog a vére. Leül a földre, és vár hangtalanul, míg nem a szemére ráhomályzik a halál. Dobó száguldó paripán dobog el a palota előtt. Nyomában messze elmaradva fut Kristóf apród. Hol a másik? Kérdezi az anya szenvedő tekintete. Amott fut az is a Sándor bástya felé, bizonyosan üzenetet visz. Hála Istennek, és jaj! Már annyi a sebesült, hogy mind a 13 borbénak dolgot ad. Már 3 török zászlót is hoztak a sebesültekkel. A török kiáltozás egyre üvöltőbb. A puskapor füstje elhomályosítja a keleti és északi bástyák körületét, s rászáll a palotára is. Mint mikor oly sűrű a köt télen, hogy 3 lépésnyire nem lehet benne látni. Irgalom Istene, fohászkodik Balogné, mi lesz velünk, ha a török betör? Akkor én meghalok, feleli Éva falnál sápadtabban. S bemegy a fegyverszobába, kardot hoz ki onnan, Dobónak a hétköznapi kardját, teszi elgondolkozó arccal az asztalra. A nyitott ablakon át behallatszik a sebesültek nyöszörgése és jajgatása. Jaj, a szemem, sírja az egyik, soha nem látom többé Isten szép világát. Koldus vagyok, nyögi a másik, mind a két kezem levágták. A borbélyok körül már annyi a sebesült, hogy nem győzik kötözni. Balogné egész testében remeg. Ki kell mennünk, mondja gyötrődő arccal, segíteni kell a borbélyoknak. Én is kimenjek-e? Én is kimegyek. Érzem, hogy a sebesültek ápolását se becsület szó, se parancs nem tilthatja meg. A füstöt szél söpri el, Balogné felnyitja az ajtót, s a távolba néz, a tömlöz bástya felé. Dobót látja ott egy füstfelhőben, amint iszonyú kardvágást mér a farra fellépő török fejére, s amint a holtat visszalöki. Balázs apród ott áll mögötte, leeresztett rostélyú acélsisakban. Az urának a lándzsáját, buzogányát, s egy másik kardját tartja a hóna alatt. A nap kikisüt a felhőkből és füstből, az idő borzongató őszi hűvös volna, hely, de kánikula mégis a kezdőknek. Dobó egy rántással kicsatolja sisakját és odaveti Balázsnak. Azután zsebkendőt ránt elő az övéből, és megtörli izzadt homlokát. Küzd tovább hajadon fővel. Balázs apród nem tudja hova fogni az aranyos sisakot, a maga fejére teszi. Füst borítja el őket. Szállj el, szállj el! A füst gomolyag, mintha hallaná az anya szívének kiáltását. Elritkul. Balázs áll, áll a falon. Az anya kiáltani nem akar neki, hogy álljon hátrább, lejjebb, de úgyse hallaná meg a fiú abban a pokoli tombolásban. S amint fölemeli a kezét, hogy a fiának incsen, a fiú elejti dobó fegyvereit, s bágyat mozdulattal a nyakához nyúl. Ugyanakkor megtántorodik, egyet fordul. Fejéről az aranyos sisak lehull és elgurul. A fiú elhanyatlik anélkül, hogy a kezét tartózásra mozdítaná a föld felé. Az anya velőtrázó sikoltással üti el az ajtót. Rohan oda, felöleli a fiát, jajgatja, ráborul, ölelgeti, nevét kiáltozza. Dobó rájuk pillant, s fölveszi az elgurult sisakot. Két katonának int, s a fiúra mutat. A két katona felfogja a fiút, egyik vállon, a másik térdben, és beviszik a palotába, az anyja szobájába. A fiú fekszik véres nyakkal, mint a meglőtt galamb, élettelenül. Ó, nincs már nekem, fiam, sikongja az ősz özvegyasszony. Talán csak elájult, véli az egyik katona. És lecsatolja az aprót fejéről a rostélyos sisakot, melvértet és egyéb vasakat. A fiú nyakán azonban nagy lőtsebb tátong. Nem is a nyakán, hanem a derekán ment be a golyó. A nyakán csak kijött. Az özvegyasszony arca eltorzul a fájdalomtól, szeme vérbe borul. Felkapja az asztalon heverő kardot, amelyet az imént Éva hozott ki a szobából, s kirohan vele az emberzivatarba, fel a tömlözbástyára. Forgolódik ott már több asszony is. Lent főzik a vizet, a szurkot, az olmot, hordják szaporán, amelyik forr, adják a katonáknak. Hideg vizet is hozzatok, innivalót! Kiáltják a katonák, mikor egy-egy kis szünet támad az ostromban. A pincéhez, asszonyok! Kiált le Dobó. Csapra minden hordót, hordjátok kupákban a katonáknak! Az asszonyok egy része, amelyik a kiáltást meghallotta, lobogó szoknyával fut a borért. Imre Deák ott jár fegyveresen fel és alá a pince előtt. Hogy a sok asszony odarohan, beletaszítja a kulcsot a pince ajtóba. A tiszteknek, ugye? Kérdezi Kocsisnét. Mindenkinek, Deák uram, mindenkinek! A kapitány úr mondta. Imre Deák belöki a pince ajtót. Hátul a java! Kiáltja. S leereszti a sisakrostét, és a kardját kirántja. Rohan ő is a tömlözbástyára. A török egyre nagyobb és nagyobb sokaságban tör fel a bástyán. Már fel is ugrálnak. Gyilkos birokra kelnek a vitézekkel. Maga Dobó is torkon markol egyet, egy óriást, akinek csak a csontja van egy mázsa. Próbálja visszalökni. A török megveti a lábát. Egy percig mind a kettő meredt szemmel liheg. Akkor Dobó összeszedi az erejét, és egy csavarintással berántja. Leveti az állvány magasságából az udvarra. A töröknek leesett a sisakja, s ő maga a kövek közé huppan. De megint föltápászkodik, s visszafordítja a fejét, hogy jönnek-e a társai. Akkor ér oda Balogné. Vércsesikoltással suhintja meg a kardját a levegőben, s a török feje elválik a nyakától iszonyú csapása alatt. A többi asszony is fennforog már a bástyán. A katonák a viaskodásban nem veszik már át az égő szurkot, a követ, az olmot. Hát felhordják ők maguk, s a füstben, a porban, a lángban lelezúdítják a felkapaszkodó törökre. Hull a halott és szaporodik az élő. Egy-egy kőhengerítés, szurok és ólomöntés ösvény tisztít az ellepet falon, de a holtak halma csak a pihendandárok feljutását könnyíti meg. Az élők elkapják a visszahullott halottól a boncsokokat, s a lófarkas zászló újra ott táncol a létrán. Allah! Allah! Győzünk! Már győzünk! Dobó csodálkozón pillant a mellette viaskodó Balognéra, de nincs ideje szólni. Ő maga is küzd. Ragyogó páncéljáról vállától sarkáig csurog a vér. Az asszony csapás csapás után oszt a felnyomakodó törökre, míg végre lándzsaszúrást találja, s elhanyatlik le a bástyáról az állványra. Nincs már, aki elrántsa. A küzdelem a fal tetejére csap. A holtakra rágázolnak az élők. Dobó egy kiálló oromra ugrik és lenéz. Már az agák is a fal tövében vannak. Veli Bég egy nagy vörös bársony lobogót hoz lóháton. A török harcosok a lobogó láttára új üvöltésben törnek ki. Allah segít! A diadal perce itt van! A lobogó az Ali Pasa győzelmi lobogója. 30 vár és várkastély ormán hirdette már azon a nyáron az a lobogó a török erő diadalát. Soha nem érte más, csak dicsőség sugara. Veli bég a földbástyához hatol a lobogóval. Ott legfáradtabbnak látszik a védelem, mert már asszonyok is harcolnak. Dobó megpillantja az aranytól ragyogó, betűs, széles, ünnepi zászlót. Petőhöz üzen, s ő maga a földbástyára fut. Ember ember ellen küzdött. Meg-megjelenik egyet zászlós alak, meg visszatűnik a mélybe. A harcosok a felszálló por és füstfátyolába burkoltan viaskodnak. A szurokkoszorúk és tüzes kalácsok üstökös csillagokként röpködnek a füstfelhők között. Jézus segíts, sikoltja egy asszony. Dobó abban a pillanatban ér oda, amint egy felhágó török Szőr Mátyásba, a maklári Molnárba meríti markolatig a jatagánját. Rajta, rajta, dördül meg Dobó hangja a bástyán. A katonákat e hangra új erő szállja meg. A farra tolakodókat bűnnek soha fel nem róható magyaros káromkodások között öldöklik vissza. Dobó a Molnár gyilkosának fordul. Látja, hogy a török talpig derbendi acélba van öltözve. Az olyanról lesiklik a kard. Gyors elhatározással veti magát reá, és nyomja le a megölt Molnárra. De a török vállas, izmos ember. Levetni igyekszik Dobót. Tehetetlen dühében a vasat harapja le Dobó karjáról, aztán hirtelen a földre csap és arccal fordul fölfelé. De ez a halála. Dobó megtalálja a mesztelen nyakat, és beleszorítja a lelket irgalmatlanul. Még föl sem emelkedett, egy magasból lehulló török láncsa csattan a lábába, s végighasítja a bőrszíjat, megáll a lábikrájában. Dobó fájdalmában felordít, mint az oroszlán. A térdére rogyva kap a lábához, és szemét a kín könnyei vizesítik meg. Uram, mondja rémülten Kristóf apród, megsebesült? Dobó nem felel, kirántja a láncsát a lábából és elveti. Egy percig összeszorított ököllel áll, és szívja a fogát, míg a kín első mérge szétmúlik. Aztán egyet rúg, próbálja, hogy eltörötte a lába. Nem törött el, csak vérzik. Ahogy a fájás kiszállott belőle, ismét felragadja a kardját, s ráveti magát tigrisként a résen benyomakodó törökre. Jaj annak, aki most eléje kerül! Míg ott már csak nem foggal is marják egymást, alig 10 ölnyire onnan a másik résnél is megsereglik az ellenséges had. A rés gerendái beszakadnak a százak nyomásától, s a török győzelmi ordítással ront be, anélkül, hogy falat másznia kellene. Egyik a másikat tolja, taszítja. Fegyver a jobb kézben, a balban boncsok. Az előjöttek a bástyára ugranak a boncsokkal. A később jövők az állványok alatt várakozó sebesülteket s asszonyokat rohanják meg. Közben az egyik vasazott lábával odarúgja a tüzet és a tűzben égő fahasábokat az állványoszlopához. A tűz magas lángnyelvekkel kezdi nyaldosni az oszlopot. A sebesültekkel csak könnyen boldogulnak, de az asszony nép dühös rikoltással ragadja fel az üstöket és a kondérokat. A vastag derekú Kocsis Gáspárné úgy locsintja forró vízzel szembe az egyik nagyszakálú agát, hogy amint az aga a szakállához kap, ott marad a díszes szakál a markában. Egy másik asszony a másik tűzrakásnál lángoló hasábfát ragad fel, s azzal üti arcba a törököt úgy, hogy a fa szikrái csillagokként csapnak széjjel. A többi asszony már fegyverrel száll szembe a pogányokkal. Üssétek, üssétek, bömböl a felnémeti kovács. Oda rohan a pörőjével az asszonyok közé, három pogány hadakozik ott egymásnak vetett háttal. Az egyiket úgy sújtja fejbe, hogy a töröknek orrán fülén fretsen ki az agyaveleje. A másik török kezében megvillan a jatagán, s markolatig merül a kovács hasába. Velem jössz a más világra, kutya, ordítja a kovács. S még egyszer meglódítja a feje fölött félmázsás pörőjét, s csak azután ül le a földre, s teszi a tenyerét a hasára, mikor már látja, hogy az ellenfele az iszonyú csapástól pogácsává lapított sisakkal arcra dől le a holtak közé. Az asszonyok már akkor mind felragadták a heverő fegyvereket, s ádáz dühösen vércse visongással viaskodnak a törökkel. A kendőjük leesett. A hajuk kibomlott. Szoknyájuk ide-oda csavarodik a küzdelemben, de ők nem gondolnak immár asszonyi voltukra. Rikoltozva esnek a töröknek. Kardjuk nem fog fel semmi csapást. Ami rájuk hull, az az övék, de amit ők adnak, az meg a töröké. Éljenek az asszonyok! Hangzik mögöttük Pető kiáltása. S hogy megpillantja az állványt nyaldosó tüzet, vödörhöz kap és végigönti az oszlopon. A főhadnagy pihent csapatot hozott, maga is kardot villogtatva ugrik egy macskaként felszökkenő akindzsinak. Leteríti a gerendák közé. A katonái ez alatt polyvaként szórják szét a betolakodott törököt, sőt még a lyukon is kirontanak. Dobó a farra térdelve ziháló mellel és meredt szemmel néz alá, míg kardjáról és szakálláról csöpög a vér. A neki bőszült egriek egyre többen rontanak ki a résen a várból, s ott verik már a törököt a holtak között a bástya alatt. Vissza! Kiáltja Dobó a torka minden erejéből. De a harci zivatarban nem hallják azok a maguk szavát se. Egy Tóth László nevű közvitéz megpillantja a piros bársony lobogós béget. Nekiugrik. A kezében mordály van. A bég mellére süti. Egy kapás a lobogóhoz. A másik mozdulata, hogy az üres mordályt egy török szeme közé vágja. Aztán visszaugrik a zsákmánnyal, míg vele kijutott öt társát összevagdalják a janicsárok. Dobó csak azt látja, hogy veli bég lefordul a lóról, s hogy a basa győzelmi zászlóját magyar ragadta el. Helyet mutat a pihen csapatnak, balkarjának véres rongyain egyet csavar, s le a réshez rohan. Pető ott áll már gyalog, s a rés előtt álló mozsárágyúhoz emel egy lángoló fahasábot. A lobogó után tóduló janicsárokat ez a lövés rúgja vissza. Tölts! Kiáltja Dobó az egyik katonának. Négyen itt maradjatok, követ, gerendát ide, ha van idő. S a tüzes fergeteg újult erővel tombol tovább a bástyán.